De együtt, a bűnügyi rendőrség kapuja közelében, mint egy gyár kijáratánál, komikus és szánalmas csoportot alkottak. A nyakig lábbigi hosszú, sovány combjaival, kopott nyúlbőrbundájában, figyelő szemmel, gyanakvóan pislogva a kapunál strázsáló rendőrre, minduntalan előrehajolt, amikor lépteket hallott, hogy lássa, ki jön, a szegény Charlotte, akinek nem volt ereje ahhoz, hogy rendbe szedje a haját, sem hogy kikészítse magát, és akinek széles holdvilágképe kivörösödött a sok sírástól. Még most is sírdogált. Orra, amely szintén kipirosodott, egészen kis gömb volt az arca közepén. Nagyon méltóságteljes, fekete szövet kabátot hordott, asztrakánnal a nyakán és a kabát alján. Borjúbőrből készült fényes, bőkézitáskát lóbált, gépiesen. Enélkül a holló külsejű, hosszú gigi és a kis vörös orra nélkül egészen polgáriasan hatott volna. Jön! Charlotte nem mozdult a helyéről. Gigi volt az, aki folyton fel alá járt. És valóban ma Igré érkezett, egy kollégája társaságában. Túl későn vette észre a két nőt. A rakparton sütött a nap, a levegőben egy kis ízelítő a tavaszból. Elnézést, felügyelő úr! Ma Igré kezet szorított kollégájával. Jó étvágyat, öregem! Ráér egy percre, felügyelő úr! És Charlotte zokogásban tört ki, miközben majdnem az egész golyóvá gyúrt zsebkendőt belegyömöszölte a szájába. A járókelők visszafordultak. Ma Igré türelmesen várt. Gigi, hogy mentegesse barátnőjét, megjegyezte. A bírótól jön, aki beidézte. Nocsak, nocsak, Bonó úr! Persze, joga volt hozzá. De mégis. Igaz az, felügyelő úr, hogy Prosper minimum, mindent bevallott. Ma Igré most már nem titkolta mosolyát. Hát ez minden, ami kitelt a vizsgálóbírótól. Ez az ősrégi trükk, amit kis, kezdőnyomozók alkalmaznak. És Charlotte, ez a nagy darab liba beugrott neki. Nem igaz, ugye? Gondoltam. Ha tudná, mi mindent mondott nekem. Szerinte egészen utolsó nő vagyok. A rendőr, aki a bejáratnál strázsált, némi iróniával szemlélte őket. A látvány valóban különös volt, ma Igré a két nő között, akik közül az egyik sírt, a másik bizalmatlanul méregette őt. Mintha képes lennék arra, hogy névtelen levélben megvádoljam Prospert, amikor pedig biztos vagyok benne, hogy nem gyilkolt. Egy pisztollyal talán még el tudnám hinni. De megfojtani valakit, és másnap folytatni egy szegény emberrel, aki nem csinált semmit. Kinyomozott valami újat, felügyelő úr. Gondolja, hogy bent tartják a börtönben. Ma Igré odaintett egy gazdátlan taxit. Szálljanak be, mondta a két nőnek, el kell intéznem valamit, eljönnek velem. Ez igaz volt. Végül befutott Lukász hívása, semmit sem tudott meg a jemügynökségen. Az Haussmann bulváron adott neki találkát. És az a gondolat futott át a fején, hogy mind a két nő a kis felhajtható ülésre akart letelepedni, de ma Igré kényszerítette őket, hogy a rendes ülőhelyet foglalják el, ő maga pedig hátat fordított a sofőrnek. Egyike volt az év első szép napjainak. A gyönyörű tavaszi párizsi utcák elsuhantak mellettük, a járókelők élénkebben mozogtak. Mondja csak, Charlotte, Doncs továbbra is befizeti a bankba, amit megtakarít. Majdnem megharagudott Gigör, aki, valahányszor ma Igré megszólalt, összeráncolta a szemöldökét, mintha csapdát cimatolna. Látszott rajta, alig tudja visszatartani, hogy ne mondja a barátnőjének. Vigyázz! Gondolkodj, mielőtt felelsz! Charlotte azonban felkiáltott. Megtakarít, a szegény! Már régen nem takarítunk meg semmit. Amióta a hátunkra vettük azt a házat, mert ezt igazán nyugodtan mondhatjuk. A költségvetés szerint legfeljebb 40 ezer frankot kellett volna fizetnünk. De már az alapok a háromszorosába kerültek annak, amit előirányoztak, mert egy föld alatti vízérre bukkantak. Aztán, amikor már elkezdték felhúzni a falakat, egy építőipari sztrájk miatt leálltak a munkával a tél elején. 5000 frank ide, 3000 frank oda, rablóbanda. Ha megmondanám, mibe került a ház, mire idáig jutott. Nem tudom pontosan az összeget, de biztosan többe, mint 80 000-be, és egyes dolgok még ki sincsenek fizetve. Úgyhogy Doncsnak már nincs pénze a bankban. Már folyószámlája sincs. Várjon. Körülbelül 3 éve. Emlékszem rá, mert a postás egy nap egy utalványt hozott 800 és néhány frankról. Nem tudtam, mi az. Amikor Doncs hazajött, megmondta, hogy írt a banknak, hogy megszünteti a folyószámláját. Nem emlékszik a dátumra. Minek az magának, kérdezte Gigi, aki nem tudta magába folytani antipátiáját. Tudom, hogy télen volt, mert éppen a jeget törtem össze a kút körül, amikor megjött a levélhordó. Várjon! Ezen a napon a Szent Klaudi piacra mentem. Egy libát vettem. Vagyis néhány nappal karácsony előtt történt. Hová megyünk? Mormogta Gigi, ahogy kinézett az ablakon. A taxi éppen abban a percben állt meg az Hausmann bulváron, Lucas Ottin fergett a járdán, és nagy szemeket meresztett, amikor Mai Grété két nővel látta kiszállni a kocsiból. Egy perc, mondta nekik a felügyelő. Félrevonta Lucast. Mi van? Nézze csak! Látja ezt a szűk kis üzletet a táskakereskedő és a hölgyfodrász között. Ez az, a jemügynökség. Egy undorító vén ember a tulajdonos, akitől semmiféle felvilágosítást nem kaptam. Be akarta csukni a boltját, hogy elmenjen ebédelni, azt mondja, ilyenkor szokott. Kényszerítettem, hogy itt maradjon. Dühöng. Azt állítja, hogy parancs nélkül nincs jogom. Mai Gré belépett a homályos üzlethelyiségbe, amelyet egy fekete fából készült pult osztott ketté. A falon ugyancsak fekete fából készült kis rekeszek sorjáztak, tele levelekkel. Szeretném tudni, kezdte az öreg. Ha nincs kifogása ellene, dörmögte Mai Gré, én fogok kérdéseket feltenni. Ön ugyebár kezdőbetűkkel jelzett leveleket kap, ami a posztrestantnál meg van tiltva, úgyhogy elég csinos klientúrája lehet. Kiváltottam az iparengedélyt, az öreg csak ennyit felelt. Vastag szemüveget hordott, amely mögül könnyező szemek leselkedtek. A kabátja piszkos volt, ingének galléria kopott és zsíros. A vas szagáradt az egész emberből, és betöltötte a helyiséget. Azt szeretném tudni, van-e olyan listája, amelyen a kezdőbetűk mellé feljegyzi ügyfeleinek valódi nevét. Az öreg vigyorgott. Gondolja, hogy ide jönnének, ha meg kellene adniuk a nevüket. Akkor miért ne kérnék tőlük mindjárt személyazonossági igazolványt? Kissé undorító volt elgondolni, hogy csinos, fiatal nők is jártak ebbe a helyiségbe, amelyben annyi házasságtörést és annyi más tisztátalan ügyet közvetítettek. Tegnap reggel egy IMD kezdőbetűre címzett levelet kapott. Lehetséges. Mondtam ezt a kollégájának is. Ahhoz is ragaszkodott, hogy megbizonyosodjék, a levél már nincs itt. Tehát eljöttek érte. Meg tudja mondani, mikor? Egyáltalában semmit sem tudok, de ha tudnék is, nem hiszem, hogy megmondanám. Nem gondol arra, hogy egy szép nap becsukathatom a butikját. Mondták ezt már mások is, és a butikom, ahogy ön mondja, 42 éve a helyén van. Ha megszámolnám, hány férj jött ide lármát csapni? Olyan is volt, aki a botjával fenyegetett. Lucasnak igaza volt, amikor azt mondta, visszataszító ember. Ha nem zavarja, felteszem a spalettát, és elmegyek ebédelni. Vajon hol ebédel ez a pincebogár? Lehetséges, hogy családja van, felesége, gyermekei. Inkább aglegénynek látszott, akinek fenntartanak egy helyet a környék valamelyik kopott kis vendéglőjében, ott várja az asztalkendője, karikába fűzve. Látta már ezt az embert. Mai Gré nem befolyásolhatta magát, újra oda nyújtotta Doncs fényképét. A kíváncsiság legyőzte az öreg rossz kedvét. Lehajolt, a papírost nem egészen 20 cm távolságban tartotta az arcától. A vonásai nem mozdultak. Megvonta a vállát. Nem emlékeztet senkire, mormogta mintegy sajnálkozva. A két nő kint maradt a szűk kirakat előtt. Mai Gré behívta Charlotte-ot. És ezt a szemét vajon felismeri-e? Ha Charlotte színészkedett, megdöbbentően jól csinálta, mert csodálkozva és egyúttal zavartan nézett maga körül, a hely valóban alkalmas volt arra, hogy ilyen érzelmeket keltsen. Micsoda? Kezdte. Megrémült. Azon gondolkozott, vajon miért hozta magával Mai Gré. Ösztönösen Gigi segítségét kereste, aki szintén belépett.